Szenvedéllyel az Evangélium Szabadságáért címmel tart konferenciát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kárbárt Kutatóintézete, a Doktorok Kollégium a rendszeres teológiai szekciójával és az MTA DAB Vallástudományi Bizottságával közös szervezésben. A tanácskozásnak április 24-én a Debreceni Református Kollégium kis tanácsterme ad otthont. A részletekről Fazakas Sándorral, a Bárt Kutatóintézet vezetőjével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorával Búzás Bori beszélgetett.
Szenvedéllyel az Evangélium Szabadságáért, ezzel a címmel szervez konferenciát a Kárl Bárt Kutatóintézet a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Mi adja most a konferenciának, a tanácskozásnak az aktualitását Kárl Bárt életére való tekintettel?
Az 1934-es év az jelentős volt, egyrészt Kárl Bárt teológiai munkásságában, másrészt pedig egyháztörténeti szempontból is, hiszen 1934-ben, 90 évvel ezelőtt fogadták el Wuppertal Elberfeldben a bármely teológiai nyilatkozatot. Ez a teológiai nyilatkozat, amely egy meghatározó, majd, hogy nem hitvallás jellegű irat a protestantizmus életében, Barth Károly kézjegyét hordozza, tehát őt tartjuk számon, mint legfőbb szerző ennek a nyilatkozatnak, és hát a hitvalló zsinat fogadja el. A későbbiekben viszont újból szerepet játszik mind a háború utáni megújulásban, mind pedig a kelet-közép-európai országokban az egyházak tájékozódásában, hiszen a Bárti nyilatkozatnak a szellemiségét, teológiai potenciáját a nehéz esztendőkben 1989 előtt Magyarországon is több teológus, még a tanításra való szabadságának kockáztatása árán is tovább folytatta, mint például a debreceni Török István vagy Budapesten Váhi Nagy Ervin. Barth életében a 34-es év viszont nem csak a bármely teológiai nyilatkozathoz köthető, hanem ekkor jelenik meg egy olyan előadása is, ami az addigi életművét összefoglalja és előre vetíti a későbbi nagy monumentális művet, az egyházi dogmatikát. 1934 áprilisában tart 3 előadást Párizsban, a Párizsi Teológiai Fakultás meghívására, kijelentés egyház teológia címen, és ebben az időszakban már ismert Barth Európában, jó híre van, magyar teológusok is ismerik őt, hiszen még Münsterben a 20-as években, amikor ott volt teológiai tanár, Török István volt a diákja, 34-ben, illetve a 30-as években, 33-34-ben pedig a későbbi sárospataki és budapesti teológiai tanár Nagy Barna, és Nagy Barna arról val, hogy ő hallotta is prédikálni Kárl Barthot a párizsi előadások után, Osnabrücki hitvalló egyházi konventen, rendezvényen, és ez húsvét utáni egyik vasárnapon volt, a könyörületesség vasárnapján, a jópásztor tematikával. A textus első részéről még Párizsban prédikált, a textus második részéről, János evangéliuma 10. fejezetéről már Osnabrückből prédikált néhány nap eltelte után, és azt mondja Nagy Barna, hogy élete egyik legnagyobb élménye volt, amikor hallotta Barthot prédikálni, aki azzal kezdte a prédikációt, hogy a Rajna jobb és a bal partján, Párizsban és Németországban épp úgy érvényes az ige üzenete, illetve a jó pásztorra való figyelés, és miért ne lehetne tovább menni a textusban néhány nap különbséggel. Tehát a jó pásztor, illetve az ige, Istennek az igéje, a Krisztusban adott kijelentést összeköt népeket, összeköt, ha kell, felekezeteket is, még egy olyan vészterhes időben, mint 1934. Mert azért tudnunk kell, hogy 34-ben már egy olyan világot él a protestáns kereszténység, amikor Németországban Hitler már hatalomra jutott, 33-ban elfogadták az árja paragrafusukat, amelynek értelmében a zsidó származásonak minősített polgárokat diszkriminálták. A kereszténységen belül is megjelent egy olyan mozgalom, a német keresztények mozgalma, amely megpróbálta a felsőbbrendűséget és a hitleri ideológiát bevezetni teológilag, egyházi argumentációval valamilyen szinten meghonosítani az egyházon belül, és 35-ben maga Barth is kénytelen megválni Bonni katedrájától, hiszen nem esküszik fel Hitlerre, mint professzor, mint egyetemi professzor, megtagadja a tisztviselőktől megkövetelt esküt, a Führerre való felesküvést, és ezért el kell hagyni a Németországot, és Bázelbe tér vissza, ahol élete végéig él, illetve nyugdíjazásáig ott lesz teológiai tanár. Tehát az egyház szabadságáról, a teológiai gondolkodás szabadságáról, az ideológiákkal szembeni egyházi ellenállásról szól ez az időszak, illetve arról a nagy kérdésről, hogy hogyan lehet megérteni és meghallani Istennek a kijelentését. Honnan származik ez a kijelentés, és az ember milyen képességekkel rendelkezik arra nézve, hogy a kijelentést megértse. És Barth nagyon határozottan leszögezi, hogy a kijelentés, az Isten kijelentés, az Isten önmagáról való közlése, az ő igényének a kinyilvánítása, és ehhez az ember saját erőből nem tud hozzáférkőzni. Tehát Isten adja önmagáról a kijelentést, az ember belső képességekkel ehhez nem rendelkezik, tehát nem az emberi értelemből, nem az emberi lelkületből, lelkesedésből származik a kijelentés, illetve a kijelentés forrása, hanem Jézus Krisztusból. Jézus Krisztus az egyetlen ige, amelyre figyelnünk kell, és amelynek engedelmeskednünk kell, olvassuk a Bármely teológiai nyilatkozat első tézisében is.
Hogyha ezt az életszakaszt nézzük, akkor ennek mi a mai üzenete?
90 év után, ha újból elkezdjük olvasni ezeket a szövegeket, akkor döbbenetes aktualitásukat mutatják ezek a szövegek. Hiszen újból egy olyan korban élünk, amikor az egyházat megkísérti az a helyzet, hogy a maga létjogosultságának bizonyítása érdekében kapaszkodókat keresen ebben a világban. Korábban beszélgettünk a népszámlálási adatokról és az általános vallási helyzetről Magyarországon és Európában. És erre az általános egyházi vallási helyzetre az jellemző, hogy a magukat keresztjének tartó polgártársaknak a száma egyre kevesebb, az egyház intézményes életében való részvétel is csökken, még akkor is, hogyha az egyháznak nagyon fontos társadalmi tevékenységet folytatnak, feladatokat vállalnak át, a diakónia, a szociális szolgálatok és a közoktatás, illetve a kultúra ápolása terén. Ez viszont nem feltétlenül jár együtt, vagy egyenes arányban a lelki megújulással, és egy olyan helyzetben, ahol azt látjuk, hogy különböző törésvonalak alakulnak ki az egyház élete körül a társadalomban, és különböző módon ítélik meg az egyház szerepét, jelentőségét a társadalom élet számára, az egyház is gyakran megpróbálja maga legitimitását igazolni, és nem mindig a legmegfelelőbb módon. Barth azt ajánlja, hogy egyedül az igére való hagyatkozásban van az egyház létének létjogosultsága, tehát egy olyan egyház, amelyik mindenáron meg akar felelni a külvilág elvárásainak, amelyik mindenáron a társadalom, az állam, a politika legitimációs ajánlatait akarja elfogadni, vagy igénybe venni maga számára, az Barth defektes egyháznak nevezi. És ebből, amikor az egyház nem biztos a saját dolgában, és külső tényezőkre tekint, és ezek segítségével próbálja magát legitimálni, fontossá tenni, akkor ez nagyon könnyen meleg ágya lehet egy olyan egyházi gondolkodásnak, vagy egy olyan habitusnak, amelyről azt mondja Barth, ez a felfúvalkodottság, a túlzás állapota, egyik sem helyes. És minden időben megkísérti az egyházat, a keresztény egyházat ez a helyzet. 30-as években, a 40-es években, 50-60-as években, de rendszerváltás után is, hogy az egyház a maga létjogosultságát ne az igéhez, ne a kijelentéshez, ne Jézus Krisztushoz kösse, hanem más emberi elvárások, vagy társadalmi kényszerűségek, vagy történelmi kényszerűségekhez kösse. Most egy ilyen helyzetben a Barthi teológiának az aktualitása egyrészt kihozanító, tükör, másrészt vigasztaló is. Szokták azt mondani arra kérdésre, hogy mi az oka Barth hatásának itt Magyarországon és Erdélyben, Kelet-Közép-Európában, és az egyik válasz erre az, hogy a Barthi gondolkodásnak, teológiának van egy nagyon erős lelki gondozói éle, potenciája. Tehát olyan korszakokban, amikor az egyház üldöztetést volt kénytelen elszenvedni, vagy legalábbis félretételt volt kénytelen elszenvedni, amikor keresztények úgy érzik, hogy másodrangú állampolgárok egy társadalomban, mert a hivatalos doktrina az keresztény ellenes. Vagy amikor ki akarják sajátítani az egyházat, a keresztény gondolatot politikai célokra. És ezek összefüggésében vagy láttán elbizonytalanodik az egyes hívő ember és keresztény ember, akkor a Barthi teológiának van valóban egy ilyen lelki gondozói ereje, vigasztaló ereje, hogy igen, érdemes az igére figyelni, és az ige tanulmányozása, az igének a feltárása, az igéről való bizonyságtétel szabaddá teheti az egyes embert a maga lelkismereti beállítottságában, de szabaddá teheti az egyház felelős vezetőit, hogy valóban az ügyre koncentráljanak, és ne hamis koalíciókra akarjanak szert tenni. Szabaddá teheti a gyülekezetet, mert rádöbbenünk arra, hogy az elsődleges, és valóban az elsődleges feladata egy gyülekezetnek az Isten tiszteleten, az Isten dicsőítése, a liturgia, a bizonyságtétel, az ige hirdetése, és az ige hallgatása. Egyház ott van, ahol az igét hirdetik, azt meghallják, ezzel Barth tulajdonképpen kálvini gondolatot elevenít fel. Ez egy olyan szabadságérzetet kölcsönözhet a mindenkori hívő embernek és gyülekezetnek, amelynek segítségével valóban megállhat a történelmi viharaiban. Tehát ilyen értelemben az a 90 év nem olyan nagy idő, tehát a 30-as évek jó, hogy más a politikai társadalmi helyzet, de azok a veszélyek, amelyek érintik vagy befolyásolják az egyház szolgálatát és működését, minden történelmi helyzetben, minden történeti politikai társadalmi kontextusban újra termelődnek, és újból megjelennek a kihívások az egyház számára, amikor fel kell tenni a kérdést, hogy mire alapozódik a mi szabadságunk.
Mindezek tükrében hogyan épül fel a konferenciának a programja?
A konferenciánk első előadója egy nagyon szakavatott előadó lesz, Michael Beintker professzor. Michael Beintker a Münsteri Egyetemen volt rendszeres teológiai tanár. Most már nyugdíjas, de kötődik hozzánk, hiszen egyetemünknek díszdoktora, és a Barth Kutató Intézetünk egyik külső támogatója, illetve szaktanácsadója. Abban a grémiumban találjuk őt, akik bábáskodtak az intézet létrehozásánál. Az egyház szabadságáról fog beszélni, tehát egyháztani ekkleziológia aktualitásáról a Barth teológiának. Utána következnek olyan előadók, akik egyrészt a Barth Intézetünk segítségével Barth kutatásokat is folytattak, illetve nálunk doktoráltak vagy habilitáltak. Árva Völgyi Béla fog beszélni a hiányzó hetedik tézisről, Bármen Barth és a zsidó kérdés. Ez egy nagyon kiélezett és még kutatásra váró kérdés, főleg nálunk magyar kontextusban. Gyakran elhangzott a kérdés a hatástörténet során, hogy a bármennyi teológiai nyilatkozat miért nem mond semmit a zsidó kérdésről, hiszen akkor már Németországban Hitler idején diszkriminációt szenvedtek a zsidó állampolgárok. És ez valóban egy nagy ellentmondás, mind a Barthi életműben, mind pedig az egykori protestáns egyháznak a helyzetében. És maga Barth is bevallja később, hogy valóban ezt a kérdést elhallgatták azért, mert attól féltek, hogy az egész teológiai nyilatkozat esetleg útba esik, de ami nagyszerű a Barthi teológiám is az ő szemében, hogy ő tud a saját hibáihoz nagyon önkritikusan, vagy a saját korábbi döntéseihez nagyon önkritikusan, bűnbánattal viszonyulni, és tudja korrigálni azokat, tehát erről is lesz szó. Barth egyébként ökumenikusan is megbecsült teológus volt, római katolikus egyházban is nagyon nagyra tartják, és maga hatodik Pál mondta azt, hogy Aquinoi Tamás óta ő a kereszténység legjelentősebb teológusa. És ennek a jegyében egy katolikus előadónk is lesz, Görföl Tibor, aki a Pécsi Tudományi Egyetem bölcsésztudományi karán oktat és szakfordításokat végez. Barth teológiának is avatott ismerőse, de ő az antiszemitizmus jelensége és a hatalom problémájára fog beszélni római katolikus kontextusban, főleg a Barth kortársait és egykori beszélgetőtársait hívja majd el segítségül. Jó magam a 34-es előadásról és annak aktualitásáról fogok, a Kijelentés Egyház Teológia címen. Borsi Attila kollégánk, aki Váci lelkipásztor és a Károli Gáspár Egyetemnek az oktatója, szintén egyháztani ekkleziológiai témáról, Látható egyházat, látható az egyház címen, Tanúság és kegyesség teológiai problémája az egyház értelmezésre vonatkozóan, majd Czap József lelkipásztor, aki a Kolozsvári Egyetem doktorandusza, Barth kerességértelmezéséről és kiválasztástanáról fog beszélni, és végül egy projektről szeretnénk beszámolni, a Barth dogmatikájának magyar fordításának most kezdődő nagy tervéről, a potenciális fordítóval, meg Görföl Tiborral. Izgatottan várjuk ezt a kérdést, hiszen ez egy több évre előre tekintő munka, hogy hogyan lehet ütemezni majd a Barth dogmatikának, ennek 9-10 ezer oldalas nagyműnek a fordítása, és milyen haszna lehet a magyar protestantizmus és a reformátusok számára, ha minél többet olvasunk magyarul Barthtól és Barthról. Mi szeretnénk magyar nyelven hozzáférhetővé tenni, olvashatóvá tenni a barthi gondolatokat, illetve azt megláttatni, hogy Barth életművőben milyen változások vannak. Amikor valaki Barthról beszél, vagy Barthot kritizál, akkor mindig visszakérdezek is, melyik Barthra gondolsz? A fiatalkori Barthra, a 30-es évek Barthjára, vagy az idős 50-es, 60-as évekbe, hiszen, amint mondtam, ő szívesen korrigálta magát, vagy éppen a kontextus változásai közepette átgondol bizonyos kérdéseket is, újra gondol bizonyos kérdéseket. És ez hogyan jelenik meg a magyar református közegben? És hát lássuk, hogy hogyan konkretizálódik ez a dogmatika fordítás. Előzetes tárgyalások alapján a mi intézetünknek ebben lehet szerepe, de nyilván meg kell teremteni ennek a feltételeit, hiszen ez egy nagy volumenű projekt, vállalkozás, mind a fordító, mind a szakmai lektorok, mind a kiadó részéről. Hát itt ezt nem lehet csak egy intézménytől várni. Az előzetes tervek alapján legalább 3 egyház lehet ebben érdekelt, a református, az evangélikus és a római katolikus egyháznak bizonyos szakmai körei, ami egy ékes bizonyság annak, hogy a reformátusok sem sajátíthatják ki maguk számára Barthot, és a barthi teológiának is ökumenikus igénye van. Nyilván a jövendőnek lesz a nagy kérdése, hogy milyen feltételek mellett, milyen személyi feltételekkel és milyen anyagi forrásokkal tudjuk ezt a vállalkozást véghez vinni.
Ezek a témák, amiket most felvillantottunk, mennyire szólnak a konferencia szemszögéből kifejezetten a témát kutatóknak, és mennyire szólnak érdeklődőknek?
Is. Tehát nyilvánvaló, hogy a hallgatók egy része már foglalkozott Barth teológiájával, vagy inspirálódott Barth teológiája által. De maga a konferencia lelkész továbbképzés gyanánt is működik, és közel 20 lelkipásztor jelentkezett be, hogy ezt a lelkész továbbképzés keretében is elismerje. Nem véletlen ez, és örvendetes is ugyanakkor, hogy elég sok lelkipásztor érdeklődik napjainkban is Barth teológiája iránt. Azt meg kell jegyeznünk, hogy Barth egy olyan teológus volt, aki maga 10 évig volt gyakorló lelkipásztor, és utána jön vissza az akadémiai tudományos életbe. Ez nem, akkor sem és ma sem teljesen egyértelmű, mégis ez egy óriási lehetőség volt a Barth életében, és inspiráló is ugyanakkor, mert ez a 10 év egyházi szolgálat a bázison, a gyülekezetben, a társadalmi millióban, valóságban megtanította Barthot a valóság látására, és arra, hogy a közéletből származó kérdéseket hogyan lehet teológiailag reflektálni, és hogyan lehet akár az ige hirdetés számára megtermékenyítve egy ilyen tapasztalat. Nyilván ez a tapasztalat nem cserélheti le a kijelentés komolyságát és a Krisztusra való figyelés, de mégis hogyan lehet a Krisztusra úgy bizonyságot tenni, és az igét úgy hirdetni, hogy az életszerű legyen a mindennapi ember valósága számára, és ilyen értelemben Barth egyházi teológus, és gyülekezeti kötődésű teológus, aki még az előadásait is imádsággal végezte. Szerencsém volt néhány évvel ezelőtt látni az utolsó kézjegyét a bázeli Barth archívumban, illetve a levéltárban, a kollégáma vezető mutatta meg. Az utolsó szolgálat egy börtönben volt, oda rendszeresen járt prédikálni, és a prédikáció utáni záró imádság néhány kulcs szavát feljegyezte. És ez az utolsó tőle fennmaradt kézjegy, kézírás, egy imádság. Tehát ilyen értelemben. Értelemszerűen doktoranduszok is részt vesznek, akik doktorképzés tagjaiként, és nem lelkészi végzettségű, de templomba járó és hitüket gyakorló egyháztagok is érdeklődnek Barth teológiája iránt. Egyébként Barthtól származik az a híres mondás, az élete végén mondta ezt egy rádió interjúban, hogy én is laikus vagyok. Aláhúzva azt, hogy nem szereti ezt a szót, mert a laikus azt jelenti, hogy a Laoszhoz, Isten népéhez tartozok vagyunk valamennyien, akik meg vagyunk keresztelve. Hát ezen belül van, aki végzett teológiát, van, aki mást végzett, illetve vannak funkciók és vannak feladatok az egyház szolgálatában, de valamennyiünket kötelez ugyanaz az ügy. Tehát itt nem lehet csak a lelkészektől várni az egyház élet szolgálatát, vagy lelkész sem indikálja magának azt, hogy rajta áll egyedül az egyház jövője és üdvözülése. Tehát ilyen értelemben látjuk, hogy minden mondatunkkal, vagy minden visszatekintéssel a Barth teológiának mai aktualitását tudjuk kiemelni.
Szenvedéllyel az Evangélium szabadságáért címmel tart konferenciát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kárbát Kutatóintézete, a Doktorok Kollégium a rendszeres teológiai szekciójával és az MTA DAB Vallástudományi Bizottságával közös szervezésben. A tanácskozásnak április 24-én a Debreceni Református Kollégium kis tanácsterme ad otthont. A részletekről Fazakas Sándorral, a Bárt Kutatóintézet vezetőjével, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorával Búzás Bori beszélgetett.